Kedves hallgatom! Sokan igazán meglepődnénk, ha tudnánk, hogy hány gyülekezeti tag valódi hívő, még akkor is, ha nagyon tevékenyek a keresztény körökben és a keresztény szolgálatban. Virágzó társadalmunkban sokan egyháztagokká válnak. Olyan korszakban élünk, amely számos álszentet hoz létre. Egyáltalán nem igazi keresztények. Nem születtek újonnan. Mint ahogy már láttuk, a zsidókhoz írt levél nagyon világossá teszi, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. Minden fiát, akit elfogad, tűzön visz át. Megpróbálja övéit. Ha van valamilyen fémed, és azt gondolod, hogy arany, akkor elviheted az aranyműveshez. Ő a tűzben megvizsgálja, és megmondja neked, hogy arany, vagy pedig valami más. Isten tűzbe bocsátja az övéit. Az üldöztetés ideje jön el az egyház tagjaira, és az hamarosan bemutatja, hogy kik az igazi hívők, és kik nem azok. Istennek a mai egyházban is van maradék népe. Korunkban van hívő maradék Izrael népe között is, valószínűleg többen, mint gondolnánk. Minden nemzetben van az igazi hívőknek egy maradéka, jól lehet, nem lehet őket valamelyik helyi gyülekezettel azonosítani. Sajnos egyes gyülekezeti tagok cselekedetei nagyon sok hívő előtt bezárják az ajtót. Istennek mégis mindig van egy hűséges maradék népe. A Szentírásban a maradék kifejezés nagyon fontos. Nem szabad gyorsan túlsiklanunk rajta. Mikeás korában Isten azt mondta a meggyötörtekről, hogy maradékot formál, ismét összegyűjti őket. Erős nemzetté leszek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. És te, őrtornya a nyájnak, Sionnak várhegye, visszatér hozzád, és helyreáll a régi hatalom, Jeruzsálem királysága. Mikeás könyve, 4. rész, 8. vers. És te, őrtornya a nyájnak, Sionnak várhegye. Isten valószínűleg magát az országot szólítja meg, és közli az országgal, hogy a Dávid és Salamon uralma alatt birtokolt terület ismét helyreáll, és a Mesiás egy sokkal nagyobb országba érkezik majd. Ez még nem történt meg. A királyság még nem jött el. Ha Izrael népe bármiért visszatér országába, akkor a nagy nyomorúság időszakára történik az meg. A királyság még mindig a jövőben megvalósuló ígéret. Ennél a pontnál felhő takarja el a napot. Sok bibliatudós úgy véli, hogy a következő két vers a babilóniai fogságra utal. Miért kiáltozol annyira? Nincsen királyod? Vagy elpusztult a tanácsadód, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a szülő asszonyt? Gyötrődj és kínlódj, Sion leánya, mint a szülő asszony, mert el kell távoznod a városból, a mezőn fogsz tanyázni. Babilóniába kell menned, onnan menekülsz meg, ott vált meg téged az Úr ellenségeit hatalmától. Mikeás könyve, 4. rész, 9. és 10. vers. Ez annyira kifejező, hogy azt hiszem, semmi másra nem vonatkozhat, csak a babilóniai fogságba vitelre, ami a déli királyság lakóit fogja magában foglalni. Amikor Mikeás Sion leányairól beszél, akkor Júda déli királyságára utal. Itt különösen megfigyelendő a szülési fájdalmat kifejező szó. Őszintén szólva, nem tudok szülési fájdalomról beszélni a saját tapasztalatom alapján. Az emberiség családjának egyik fele nem ismeri, hogy mi a szülési fájdalom. Csak az asszonyok tudnak erről. Én csak annyit láttam erről a szülési fájdalomról, amit megfigyeltem a feleségem életében, amikor átment rajta, és amit nekem mások mondtak róla. A szülési fájdalom félelmetes. Olyan gyötrelem, amit nem nagyon hosszú ideig tud valaki elviselni. Ennek ideiglenesnek kell lennie. Itt Mikeás azt a képet mutatja be, hogy Nebukadnezár elfoglalja Jeruzsálemet. Háromszor vonult fel a város ellen, és harmadszor elpusztította a templom területét, csak romhalmazt hagyva maga után, lerombolva és fölégetve a várost. Júda népének szenvedését a szülés fájdalmában levő asszony szenvedéséhez hasonlítja. Ez egy rövid ideig tartó nyomorúság volt, különben a nemzet nem maradt volna fenn. Az ilyen szenvedés nem tarthat örökké, mert a nép nem tudná elviselni. Túlságosan félelmetes és túlságosan szörnyűséges. Ugyanezért az okért a nagy nyomorúság időszakának rövidnek kell lennie. Az Úr Jézus Krisztus ezt nagyon világossá tette. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Máté evangéliuma 24. rész 22. vers. Mert el kell távoznod a városból, mezőn fogsz tanyázni, Babilóniába kell menned. Amikor Nebukadnezár elfoglalta a várost, az életben hagyott lakók elmenekültek, és próbáltak a mezőn élni. Ténylegesen őket vitték babilóniai fogságba. Hadd hívjam fel figyelmedet arra, hogy Mikeás ebben a két igeversben túltekint Izrael asszíriai fogságán és a Júda népén bekövetkező későbbi babilóniai fogságot látja. Azonban a következő gondolat megjövendőli a megszabadulást. Ott vált meg téged az Úr ellenségeit hatalmától. Jól lehet, fogságba kerülnek Babilonban, Isten onnan is meg fogja őket szabadítani. A történelemből tudjuk, hogy Isten igenis megszabadította őket Círus keze által. Mikeás itt azt mutatja ki, hogy Isten népének gyötrődése és szenvedése örömben ér véget. Most ebben a záró szakaszban Mikeás a távoli jövőbe, a nagy nyomorúság idejébe, és különösen a végső háborúra, a harmageddoni háborúra tekint. Most sok nép gyűlt össze ellened. Ezt mondják, elbukott. Megvetéssel nézhetünk a Sionra. Mikeás könyve, 4. rész, 11. vers. Most sok nép gyűlt össze ellened. A sok nép említésével Mikeás világossá teszi, hogy tovább lép a babilóniai beözönlésen, és valami másról beszél ezen a helyen. A Jeruzsálem ellen összegyülekező sok népről más proféták is beszélnek. Például Jóel 3. része, Zakariás 12. és 14. része, Ezékiel 38. és 39. része, amelyek mindegyike a nagy nyomorúság idején bekövetkező harmagedóni csatára utalnak. De ők nem ismerik az Úr gondolatait és nem értik tervét. Hiszen ő gyűjtötte össze őket, mint kévéket a szérűre. Mikeás könyve, 4. rész, 12. vers. De ők nem ismerik az Úr gondolatait és nem értik tervét. Nem tudják, hogy Isten mit fog cselekedni. Vakon vonulnak fel Izrael ellen, nincsenek tudatában annak, hogy Isten ítélete gyűjti össze őket. Indulj és csépelj, Sion, mert olyanná teszem szarvaidat, mint a vas, hatáidat pedig olyanná, mint az érc, és összezúzol sok népet, szerzeményüket az Úrnak áldozott, vagyonukat az egész föld urának. Mikeás könyve, 4. rész, 12. vers. Indulj és csépelj, Sion! A világ népei olyanok, mint kévék a cséplőszérűn, és Izrael végzi a cséplést. Ma Izrael gyenge ország, és teljes mértékben más népektől függ, de azon a napon az Úrtól függ egyedül. A 75. Zsoltár 7. verse mondja, mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a felmagasztalás. A 75. Zsoltár 8. versében tovább folytatódik ez a gondolat, hanem Isten fog ítélni, egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Azon a napon Izraelnek a segítség nem északról, sem nem délről, és nem nyugatról vagy az ország keleti oldaláról érkezik, segítségük az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Ezek a versek rámutatnak arra a háborúra, amely a nagy nyomorúság időszakán zárja, vagyis a harmagedóni háborúra. Vagdosd magad össze gyászodban, mert ostromot indítottak ellenünk. Bottal verik arcul Izrael bíráját. Mikeás könyve, 4. rész, 14. vers. Ebben a versben folytatódik a 4. rész 9. versének gondolata a babilóniai fogsággal kapcsolatban. Emlékszel rá, hogy Mikeás már rámutatott a babilóniai invázió borzalmaira az utolsó napokkal, vagyis a nagy nyomorúsággal és a harmagedóni háborúval kapcsolatban. Most ebben a versben ismét fölveszi a babilóniai beözönlés gondolatát. Ostromot indítottak ellenünk. Ebben azt hiszem a babilóniai hadsereg Jeruzsálem ellen indított támadására utal a próféta. Bottal verik arcul Izrael bíráját. Egyesek szerint Izrael bírája az Úr Jézus Krisztusra mutat. Azonban az evangéliumok följegyzésében azt olvassuk, hogy kezükkel verték Jézust, és nem bottal. Krisztust nem ostromolták egyetlen egy támadásban sem. Őt nem idegen ellenség ütlegelte, hanem a saját népe. Nem hiszem, hogy ez az első alkalommal földre jött Krisztussal való gonosz bánásmódra mutatna. Nyilvánvalónak látszik előttem, hogy Izrael bírája, a dávidi királyság utolsó királya, tehát Cidkijá. A Királyok második könyve 25. fejezetének 7. versében olvassuk. Cidkijá fiai szeme láttára ölték meg, azután Cidkiját megvakították, majd bilincbe verték és elvitték Babilóniába. Azt hiszem, hogy Mikeás itt arra a gyalázatos bánásmódra utal, ami Cidkiját utolérte abban az időben. Ez leírja a dávidi családi vonal lezárulását. Cidkijá azonban nem közvetlenül származott a dávidi családból. Emlékszel rá, hogy Jójákim fellázadt a babilóniai király ellen. Először ellenállt neki, aztán Nebukadnezár, Babilon királya fogságba vitte Jójákimot. Aztán Jójákin került a trónra. Később őt is fogságba vitte. A Királyok második könyve 24. részének 15. versében ezt olvassuk. Fogságba vitte Jójákint Babilóniába. A király anyját meg a király feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. Ez a dávidi vonal volt, amely fogságba került, és ebből a családból származott mind József, mind Mária, az Úr Jézus édesanyja. Aztán Nebukadnezár Cidkijját, Jójákin nagybátyját ültette trónra Jeruzsálemben. Amikor ő is föllázott Nebukadnezár ellen, Nebukadnezár belefáradt már abba, hogy a királyok családjából származók gúnyt akarnak belőle űzni. Ezért Cidkijá fiait megölte a saját szeme láttára, őt pedig elvitte a babilóniai fogságba. Föltételezhetnéd, hogy a súlyos csapás nyomán a dávidi családi vonal teljesen véget ért, és Isten Dávidnak tett ígérete többé nem valósulhatott meg, mely azt tartalmazta, hogy örökké fog uralkodni. Ez egy kiemelkedő igevershez vezet minket, amely éppen ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Ez az igevers része a karácsonyi történetnek, és ha ezt nem december hónapban olvasod, akkor úgy érzed, hogy talán nem megfelelő időt választottál erre. Azonban csak nem bizonyosak lehetünk abban, hogy Jézus nem december 25-én született. Azt a napot azért választották ki, hogy születését összekapcsolják a téli napfordulóval. De sokkal valószínűbb, hogy Jézus tavasszal született, mert decemberben a pásztorok nem lettek volna kint a dombokon a nyájaikkal. A juhokat barlangokban őrizték, amelyek bőven voltak a környező területeken. Krisztus után 532 körül naptárt készítettek, amely eléggé hasonlít a manapság használt naptárhoz. Abban helytelenül rendezték el az éveket, a napokat, és ezért minden négy évben szökőév kerül sorra. 1752-ben a naptárt 11 nappal előre vitték. Ezért az ember nem lehet bizonyos abban, hogy Jézus Krisztus december 25-én született, még akkor sem, ha minden más körülmény ennek megfelelőnek tűnik. Ez fölveti azt a kérdést, hogy melyik napon kell ünnepelni a nyugalomnapot. Melyik nap felel meg a szabbatnak? Ténylegesen ez nem is fontos. Az év ideje lényegtelen, a hely viszont mindeneknél fontosabb. Krisztus Betlehemben született. Ez történelmi tény. Ezt alátámasztják a történelmi adatok. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Mikeás könyve, 5. rész, 1. vers. Te pedig. Egy kis kötőszót foglal magában, amely az érem másik oldalát mutatja be. Te pedig Efrátai Betlehem. Annak ellenére, ami Cidkijával és a dávidi családi vonallal történt, amely fogságba került és végül visszatért Izrael országába, mint fölművesek serege, valaki ebből a dávidi családból érkezett a földre. De te, Efrátai Betlehem, mivel két Betlehem létezett. Az Efrátai azt jelenti, hogy gyümölcsöző, és ezzel különböztetik meg egymástól a kettőt. Mikeás megnevezte a helyet, ahol Krisztus megszületett 700 évvel később. 700 év alatt sok esemény történt, és kevés volt a valószínűsége annak, hogy a dávidi családból valaki majd Betlehemben születik. A zsidók szétszóródtak. A szétszóródás kiűzte őket az országból. Volt egy család Dávid leszármazottai között, amely Názáretben élt, de Mikeás próféta szerint Betlehemnek kellett az Isten fia születési helyévé válnia. Ez a profécia volt az egyedüli alap arra, amelyre az írástudók támaszkodtak, és útba igazították a bölcseket Betlehem felé. Az írástudók Mikeás proféciájából idéztek, mert úgy hitték, hogy az lesz a Mesiás születési helye, jól lehet nem hitték el, hogy a beteljesedés abban a korban következik be. Azok a körülmények, amelyek Jézus Betlehemben történt születéséhez vezettek, annyira ismeretesek nekünk, hogy talán nem vesszük figyelembe, mennyire kiemelkedőek. Lukács evangéliumának üzenete megad néhány részletet. Augustus császár aláírta azt az adótörvényt, amely alapján Máriának el kellett mennie Názáretből. Ha az a kis szamár, amelyen Mária utazott, megbotlott volna, és Mária leesett volna róla, Jézus valószínűleg valahol útközben született volna meg. De nagyon óvatosan mondom ezt, az a kis szamár nem botolhatott meg, mert 700 évvel korábban Mikeás már megírta, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni. A kis szamár odaérkezett a terv szerint. Ezt az örökké valóságban tervezték így. Ez a tervezés sokkal pontosabb és precízebb volt, mint bármelyik lökhajtásos gép lehetne napjainkban. Mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Ő majd teljesíti az atya akaratát, és véghez viszi tervét. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Születése, testetöltése az ő emberségére mutatott. Az emberi természetet vette föl magára, amikor Betlehembe érkezett. De létezése megelőzte születését. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm neked, hogy 2000 évvel ezelőtt eljöttél erre a földre, és olyanná lettél, mint mi vagyunk. Közölted velünk Isten akaratát, tanítottál minket, gyógyítottad betegségeinket, szenvedtél értünk, s végül meghaltál bűneinkért, és feltámadtál megigazulásunkért. Azután fölmentél a mennybe, és készíted nekünk a helyet. Mindezeket nagyon köszönöm neked újból. Ámen.